Angyalok szentek, karában dicsérjük Isten. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és megváltó Urunktól, Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassuk meg Isten igéjét úgy, amint az egyházunk a mai vasárnapra igehirdetési alapigeként kijelölte. Megírva találjuk az apostolok cselekedeteiről írott könyv 16. részében, a 25. verstől a 34. versig a következőképpen. Éjfél tájban Pál és Szilász imádkozott és énekkel magasztalta az Istent. A foglyok pedig hallgatták őket. Ekkor hirtelen nagy földrengés támadt, úgyhogy megrendültek a börtön alapjai, egyszerre megnyílt minden ajtó, és mindegyikükről lehultak a bilincsek. Amikor a börtönőr felriadt álmából, és meglátta, hogy nyitva vannak a börtönajtók, kivonta a kardját, és végezni akart magával, mert azt hitte, hogy megszöktek a foglyok. Pál azonban hangosan rákiáltott: ne tégy kárt magadban, mert valamennyien itt vagyunk. Erre az világosságot kért, berohant és remegve borult Pál és Szilász elé, majd kivezette őket és ezt kérdezte: uraim, mit kell cselekednem, hogy üdvözüljek? Azok pedig így válaszoltak: higgy az Úr Jézusban és üdvözülsz, mind te, mind a te házad népe. Ekkor hirdették az Isten igéjét neki és mindazoknak, akik a házában voltak. Az pedig maga mellé vette őket az éjszakának még abban az órájában, kimosta sebeiket, és azonnal megkeresztelkedett egész háza népével együtt. Azután házába vitte őket, asztalt terített nekik, és örvendezett, hogy egész háza népével együtt hisz az Istenben. Amen. Kedves testvéreim, az Úr Jézus Krisztusban megnyílt minden ajtó, és mindegyikükről lehullottak a bilincsek. Hát ezt várjuk mi is. Nem a börtönre, hanem a templomra gondolva. Hogy megnyílhasson minden ajtó végre. Hogy hulljanak le a vírus okozta bilincsek. Mert így ebben a helyzetben annyi mindenben meg van kötve a kezünk, a lábunk. Nem tehetjük azt, amit szeretnénk, nem tudunk kezet fogni, nem indulhat a lábunk sokak felé, akiket egyébként szívesen meglátogatnánk. Valahogy úgy, mint a kalodába zárt és megbilincselt Pál és Szilász is érezhette magát. Be vagyunk zárva, meg van kötve kezünk, lábunk. Igen, jó lenne szabadulni a megkötözöttségektől, szabadon együtt lenni a kinyíló templomokban. De igénk pont azt mutatja meg, hogy nem az ajtók meg a zárak a fontosak. Az ember a fontos. Minden azon múlik, hogy az ember hogy reagál arra az élethelyzetre, amiben akarva akaratlanul belekerült. Pál és Szilás sem élvezte ezt a helyzetet. Háromszoros teher volt rajtok. Egyrészt sajgott a testük, hiszen véresre verték őket. Aztán fájt a lelkük az igazságtalanság és a megszégyenítés miatt. Harmadszor pedig fájhatott, hogy nem folytathatják a küldetésüket az evangélium szolgálatában. Háromszoros teher volt rajtok. Mindez mégsem zökkentette ki őket a lelki egyensúlyukból. Ahol vannak, ott énekelnek. Ahol vannak, amilyen környezetben és helyzetben, ott imádkoznak, ott dicsérik az Isten. Nem kényszerből, hanem szabad lélekkel, a börtönben is szabad lélekkel. Nem mondják azt, hogy igazán megértheti az Úristen, hogy most nem tudunk énekelni neki, hát itt. Nem mondják azt, hogy őt szolgálva jutottunk ilyen sorsra, ő nem óvott meg minket, mi meg akkor nem szólítjuk meg őt. Hát ha eddig nem vigyázott ránk, most minek kiabáljunk utána? Nem mondják. Közeledik az éjfél, és ők imádkoznak. Nem azért, mert nem tudnak aludni, hanem mert ősi szokás szerint ez az imádság ideje. A mély csendben és a legmélyebb sötétségben. Itt az imádság ideje, ősi izraeli szokás szerint. A lelki sötétség ellenére is. Amikor az ember a hitében is tapogatózik. Hol az Isten? Elhagyott. És éppen az imádságban és énekben derül ki, hogy ott van. A börtönben is ott van. Pál és Szilász még tudta, hogy a rendszeres imádság tartó pillére az életnek. A mai ember azt gondolja, hogy az élet nehézségei elveszik az erőt meg az időt az imádságtól, pedig fordítva van. A rendszeres ima élet adna erőt az élet nehézségei közepette, a külső vagy belső válságok esetén is a rendszeres ima élet. Pálék nem összeszorított foggal, hanem imára kulcsolt kézzel fogadják el azt is, ami nehéz. Lám, Isten útján kalodába zárt lábbal is lehet járni. Vagy keresztre szögezett lábbal is rá lehet lépni erre az útra, ahogy a jobblator példája is mutatja. És amíg Pál és Szilász kalodába zárva és megbilincselve és énekel és imádkozik, mit csinál közben a börtönőr? Hát, nyugodtan alszik. Itt nem lehet baj. Még kalodába is zárta a rabokat, pedig erről nem szólt a parancs, csak arról, hogy nagyon vigyázz rájuk. Ő aztán mindent megtett. A belső börtönben, bilincsel, kalodával, itt baj nem lehet. Nyugodtan alszik. És nem is sejti, hogy közben éppen ő érte munkálkodik az Isten. Hogy miatta kerültek börtönbe a foglyai. Hogy nem is Pálék a rabok, hanem neki van szüksége szabadulásra. Még nem is sejti, csak nyugodtan alszik. Amikor a földrengés bekövetkezik, akkor kiderül, hogy kinek mi van a lelkében. Így van ez ma is, amikor valami lelki földrengés éri az embert. Kiderül, hogy mi van a lelkében. A börtönőr nyugalma is rögtön köddé válik. Tele lesz félelemmel. Tudja, hogy kínhalállal lakolhat, ha a rabok megszöknek. Fél, retteg a felsőbségtől. Fél és retteg a büntetéstől. Ismeri a főnökeinek a módszereit. Hogy tudnak büntetni? Hogy meg tudják kínozni azt, aki kiesett a bizalmukból? És félelmében ez az ember menekülésre fogja a dolgot. Menekülni a felelősségre vonás és a büntetés elől, akár még a halálba is. Mert a kardjába dől az egy pillanat alatt, végez vele, és nem kell félni kegyetlen kínvallatástól. Menekülésre fogja a dolgot a börtönőr. Ő akar menekülni, pedig azt hinnénk, hogy egy börtönben a rabok vágynak a menekülésre. De a rabokon semmi változás nincs. Ők ugyanolyan nyugodtak, mint eddig. Még a börtönben is helyükön vannak az Isten tenyerén, de hogy akarnak menekülni. Ők nem félnek a felsőbségtől, ők nem félnek a mennyei felsőbségtől, hanem minden körülmények között bíznak benne. A börtönőr rögtön kezdheti irigyelni őket. Milyen főnökük van ezeknek? De jó lenne olyan urat szolgálni, aki ilyen békét ad. Hiszen ezek az emberek a börtönben is szabadok. Nekik nincs miért menekülni. Ma is azt gondolja a világ, hogy a keresztjének vannak megkötözve, mert nekik semmit sem szabad, ami jó, és van egy sor kötelességük, szabályuk, amihez igazodni kell, amit majd számon kérnek rajtuk. És nagy a csodálkozás, amikor meg tudjuk mutatni, hogy mi vagyunk igazán szabadok. Hogy minket a kötöttségeinkből, a békjóinkból kiszabadított, fölszabadított az Úristen. Hogy nem mi vagyunk azok, akiknek semmi jót nem szabad, hanem mi vagyunk azok, akiknek minden jó megadatik. A börtönőr megsejt valamit a földrengésben az Isten erejéből. Abból az erőből, ami egy pillanat alatt mindent meg tud változtatni. Ami meg tud semmisíteni minden elképzelést és tervet. Megsejt valamit ebből az erőből. Bár ez lenne a hatása a mi jelenlegi helyzetünknek is, a járványnak is. Rádöbbenne közben a világ, hogy egy pillanat alatt megváltozhat minden. Romba dőlhet mindenféle tervünk és elképzelésünk, mert nem a magunk urai vagyunk, hanem egy felsőbb hatalom tartja kezében az életünket. Isten kezében vagyunk, és hogyha ő úgy dönt, akkor bármikor fordíthat hatalmasat a sorsunkon. Ez a börtönőr megsejt valamit ebben a földrengésben, Isten erejéből, ami egy pillanat alatt mindent meg tud változtatni. A másik felfedezése pedig az, amire Pál apostol viselkedéséből következtethet. Hogy hát ez az Isten, aki most belenyúlt az életünkbe, ez szerető Isten. Hát ez a Pál is hogy beszél velem? Hát megmenti az életemet, nem hagyja, hogy öngyilkos legyek, nem hagyja, hogy belemeneküljek a halálba. Milyen szépen szól hozzám. Hát akkor ez az ember az ő Istenének a szeretetéből közvetít valamit felém. És amikor ez a kettő, amire itt a börtönőr rádöbben, ez a kettő, az Isten ereje és szeretete kiviláglik, amikor erre valaki rádöbben, akkor az jó hatásfokkal szokott működni. Ez a kettő így együtt. Amikor felismerhetővé, megélhetővé válik az Isten ereje és szeretete. Mert a kettő hatására a lélek bilincsei oldódhatnak le. A börtönőr megtapasztalja, hogy az Isten nem megszöktet, hanem megszabadít. Nem lefizeti a fogvatartót a szabadulásért, hanem megvált tőle. Ebben a helyzetben magától értődő módon szakadt föl a börtönőr lelkéből a kérdés, hogy mit tegyek? Mit tegyek, hogy üdvözüljek? Mit tegyek, hogy megszabaduljak? Úgy lehetne leginkább fordítani szenvedő szerkezettel, hogy mit tegyek, hogy üdvözültessek? Hogy üdvösségre jussak valaki által? És a válasz az, hogy higgy. Mielőtt cselekednél, higgy. Mert a bizalom megelőzi a tettet. Nem csak megelőzi, hanem megalapozza. Hogy aztán semmi ne vegye el az erőt, meg a kedvet a tettektől a későbbiekben. Előbb higgy. Hányszor látjuk, hogy jó indulattal, emberi szeretettel valaki elkezdi cselekedni a jót, és aztán elkedvetlenedik, elgyengül, mert olyan hatások érik, vagy olyan visszhangja van a tetteinek, olyan reakciókat kap, amiket nem várt, és ami elveszi a kedvét. Előbb higgy, és aztán cselekedj. Előbb legyen ott a bizalom a lelkedben az Isten iránt, és akkor majd nem fogják elvenni a kedvedet az emberek attól, amire az Úristen indít. Mit tegyek? Ne tegyél még, előbb higgy. És ez az ember hisz, és cselekszik. A hit alapján, az Istenbe vetett bizalom alapján cselekszik. És itt van a megtérés, itt van a megfordulás ennek a börtönőrnek az életében, amikor egészen mást kezd cselekedni, mint addig, a hit alapján. Fölébred a vágy benne az iránt, az Isten iránt, akit megérez Pál és Szilász hitében, személyiségében, magatartásában, felébred benne a bizalom, és aztán cselekszik. Egészen más, hogy kezd élni, mint addig. Eddig sebeket okozott. Pálékat is hogy megverték? Most meg sebeket kötöz. Azokat a sebeket, amiket éppen talán az ő parancsára ejtettek Pál és munkatársa testén. Eddig sebzett, most sebeket kötöz. Eddig bizonnyal nem sokat törődött azzal, hogy esznek-e a fogjuk, vagy nem. Most asztal terít nekik, megvendégeli őket. Eddig bizonyára elvárta a tiszteletet, a megbecsülést, a szép szót, az engedelmességet a foglyoktól. Most meg leborul eléjük, és azt mondja, hogy uraim, eddig emberekre kiabált, parancsokat osztogatott, most pedig az Isten dicséri. Ez a csoda. Nem az, amikor a börtön megnyílik, hanem amikor az Isten világa nyílik meg egy ember előtt, és rá tud csodálkozni, hogy ilyen is van. Ez az igazi csoda. És aztán folytatódik tovább a csoda, amikor ez az ember hazaviszi az evangéliumot. És egész háza népével együtt dicséri az Istent. És a magánházból egy ház lesz. A háznép, a keresztény egyház első megjelenési formája. Egész háza népével együtt megkeresztelkedett és dicsérte az Istent. A keresztény egyház a legapróbb első sejtjei ezek a közösségek, amit így nevez a Szentírás, hogy háznép. Bizonyára láttunk ilyen rajzokat, karikatúrákat a járványhelyzetben, amikor az ördög azt mondja, hogy na, bezártam a templomotokat, és akkor az egyházi személy vagy egy angyal, éppen ahogy a rajzon hogy szerepel, azt mondja, hogy dehogy is, templomot be lehetett zárni, de minden házban nyílt egy másik templom a helyett. Az egy templom helyett sok templom nyílt. Jó lenne tudni, hogy nálunk is így történik. Ugye, amikor bezárnak a templomaink, akkor kinyílnak az otthoni templomok. Ez lenne ma is a gyülekezet alapja. A házi gyülekezet. A családban megélt hitélet. Kantáte vasárnapja ránk kérdez, amikor Pálnak és Szilásznak az énekéről, imádságáról hallunk, akkor ránk kérdez ez az ünnep, hogy mi hogy állunk ezzel, hogy állunk az énekkel, hogy állunk az imádsággal. Ez az egész történet Pálék énekével indul a mai ige szakaszunkban. Énekelnek és imádkoznak. És amikor ők énekelnek és imádkoznak, és a többi rab hallja, akkor ott valami elkezdődik. Az ének missziói munkát végez. Az ének a lelkek mélyére hatol. Az ének felidézhet elfelejtett harmóniákat. Előhozhat régről, a mélyből, a gyerekkorból olyan emlékeket, amik odafordítanak az Istenhez. Az énekben erő van. Az énekeink hitvallásként működnek. Az ének misszionál. És ha elhallgat az ének, ha néma az egyház, akkor bilincsben hagyja a világot. Megrendítő történetet mesélt el egyszer egy kollégám. Egy egyszerű paraszt emberről szólt, akit kényszermunkára vittek, ártatlanul, hiszen tudjuk, hogy hogy zajlott ez annak idején. Pici pár hónapos kisgyermeket hagyott otthon, meg egy kicsit nagyobbat. És aztán, amikor 6 keserves esztendő után hazaért, látta a 2 gyereket játszani az udvaron, megkérdezte, hogy szabad itt egy kicsit megpihenni. A kisebb csak nézett, a nagyobb meg természetes örömmel, hogy jöjjön be, édesapám. Ő már megismerte. És aztán, amikor ez az édesapa, a hazatérő apa bement a házba, és köré gyűltek a családtagjai, akkor azt kérdezte először, hogy emlékeztek még, mit énekeltünk utoljára? Mit tanultatok tőlem utoljára? Akkor énekeljük el most is. És fölzengett az ének ezzel a szöveggel. Rád bízom, Uram, magam, te veled szégyen nem ér, csalódás nem éri azt, aki te benned remél. És a nagyobb gyerek tudta énekelni. A kicsi természetesen nem, de a nagyobb tudta énekelni, mint az apjától tanult 6 évvel az elő. Csalódás nem éri azt, aki te benned remél. És ez igaz minden körülmények között. És lehet énekelni minden körülmények között, mint ahogy ez az édesapa el is mesélte, hogy ott a kényszermunkában a többieknek is, a többiek lelkét építve, erősítve, ott is az énekkel tartotta bennük a lelket, fölszállhatott ott is a lelkéből az Isten dicsérőjének. Kedves testvéreim, talán nem árt picit visszalapozva, visszagondolva szembesülni azzal a ténnyel itt a bibliai történetünk kapcsán, hogy mindez Filippiben zajlik, abban a városban, ahova Pál éppen ekkor hozza át az evangéliumot. Ez az első európai helyszín, ahol szól az evangélium. Az Isten lelke nem engedte, hogy Pál erre vagy arra induljon, ezt olvassuk az igénket megelőző szakaszban, hogy mentek volna erre, de a lélek nem engedte, mentek volna arra, de a lélek nem engedte, hanem megjelent neki, és azt mondta, hogy menj át. Amarra menj, ahova nem is gondoltad volna, és áthozza Európába Pál az evangéliumot Kis-Ázsiából. És Európa így fogadja, hogy börtönbe zárja az evangélium hirdetőit. Azért, mert a profitja ellen hatott. Mert meggyógyított Pál egy olyan megszállott leányt, akinek a jóslataiból a gazdái busás haszonra tettek szert. Oda a profit, akkor hamis vádakkal, amire a tömeg is mozdul, és behergeni magát. Ilyen vádakkal gyorsan a börtönbe velük, mert a profitunkat elvitték. Így fogadta Európa annak idején az evangéliumot. Lehetne mesélni arról, hogy ma mi a sorsa az evangéliumnak Európában. De bármit látunk is, ma is igaz. hogy az a boldog, akinek a lelkében ez az ének zeng, az Istent dicsérő ének, akár profit nélkül. Az a boldog, akinek a lelkében ez a szabadság van. Az a szabad, akit az evangélium Isten lelkében szabaddá tesz. És hol vannak ettől az európai szabadságjogok? Az a szabad, akit Isten szabadít meg. Az a boldog, akinek a lelkében az Isten dicséret zeng. És az evangéliumot nem lehet bebörtönözni. Ha nem szólhat az utcán, akkor szól a börtönőrnek, meg a foglyoknak. Az evangélium szól és hat akkor is, hogyha bárki, bármilyen hatalmasság mindent megtesz ellene. Az evangélium szól, akkor is, ha be vannak zárva a templomaink, és véghez viszi a munkáját mindazokban, akiknek nyílik rá a lelke. És hogyha sokan leszünk, akiknek boldogan zeng a lelkében az Isten dicséret, és ha sokan leszünk olyanok, akiket az Isten lelke tett szabaddá, akkor lesz boldog Európa is, akkor lesz boldogabb ez a világ is. Mert a mi Istenünk olyan boldogságot szánt nekünk, ami mindennél több és erősebb, és ami be tudja tölteni az egész világot. Hát hadd zengjen lelkünkről az Isten dicsérő ének, és ne alkuljon el éjjel és nappal lelkünkben az imádság, mert ez a boldogságunk útja. Ez fakad belőlünk teljes természetességgel, mindenféle körülmények között. Akkor is, hogyha fáj a testünk, ha fáj a lelkünk, vagy ha éppen nem tudjuk azt tenni, amit a hivatásunkból, küldetésünkből fakadóan tenni kellene. Pál és Szilász a példa. Akkor is imádkoznak, akkor is énekelnek, és meglátják az evangélium hatalmát, meglátják az újuló életeket, meglátják Isten dicsőségét. Hát, higgyük, hogy meglássuk mi is. Csak szóljon lelkünkről az ének és az imádság, és a többit az Úristen az ő szent lelke által elvégzi közöttünk is. Úgy legyen. Amen. Imádkozzunk. Mennyei Atyánk, köszönjük a biztatást. Köszönjük, hogy a te evangéliumod ilyen hatalmas és erős. Köszönjük, hogy bármi akar és minket megkötözni és fogva tartani ebben a világban, a te hatalmad megszabadít minket. Köszönjük, Urunk, hogy a lelkünk szárnyalhat most is, amikor még nem tudjuk a gyülekezeti életünket úgy elindítani, ahogy szeretnénk, akkor is szabadnak érezhetjük magunkat veled. Urunk, kérünk, könyörülj rajtunk, hogy soha ne engedjük magunkat megkötözni bármilyen emberi gondolattal, semmilyen teher alatt ne feledkezzünk meg az ének és az imádság lehetőségéről. Urunk, kérünk, te a te lelked által ébresz bennünk igazi reménységet és hálát, hogy tudjunk téged dicsérni minden körülmények között, ma és minden napon. Urunk, rád bízzuk ezt az egész szenvedő világot, rád bízzuk gondok terhek alatt roskadozó szeretteinket, rád bízzuk ebben a furcsa helyzetben utat kereső egyházunkat és gyülekezetünket. Rád bízunk minden terhet, és kezdünk újra szabad lélekkel énekelni, téged dicsérni, és hisszük, hogy amíg mi téged dicsérünk, addig a te lelked az evangélium erejével újra hódítani indul. Urunk, kérünk, hallgass meg minket, amikor minden kérésünket összefoglalva egy szülött fiad nevében együtt így imádkozunk. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Vegyük Urunk áldását. Áldjon meg téged a magasságos Isten, merítsen bele mély békéjébe, amikor nyugtalan a szíved, és belefáradtál küzdelmeidbe. Szabadítson fel az élet teljességére, nyisson kaput neked a reménység világába, ahol nem kell félned már soha többé. Áldjon meg téged a magasságos Isten, formáljon téged igaz emberré, aki nyitott szívvel, erős reménnyel, őszinte lélekkel merül bele Isten gazdag valóságába. Áldjon meg téged a magasságos Isten, az áradó jóság, a szabadságra hívó jelenlét, a kegyelem kifogyhatatlan forrása. Áldjon meg minket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.